Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb rekordévet zárt a hazai turizmus tavaly, emelte ki a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 20 millió vendég, mintegy 47 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ez több mint 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A szektor a GDP több mint 14%-át adja. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén idei első januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tegnap. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály. A jegybank elnök arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3%-os KKV hitelek iránt, mondta a kis- és középvállalkozások fejlesztésért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Már több mint 19 ezer igénylést nyújtottak be a vállalkozások, több mint 1000 milliárd forint összegben, ismertette Szabados Sihárt. 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a vállalkozások a bankokkal. A kormány 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Az otthoni energiatároló programban az inverter csere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, ismertette Czepek Gábor, jelezve, hogy társadalmi egyeztetésre került a rendeletmódosítás. Az MVM arra kéri a lakossági fogyasztókat, hogy egyelőre ne fizessék be a januári mennyiségekre szóló számlájukat. A társaság a technikai részletek kidolgozásáig múlt héten felfüggesztette a számlák kiküldését, de vannak olyanok, akik korábban megkapták a csekket. A kormány a mai ülésén tárgyalja a januári rezsistop részleteit. Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Egyebek mellett hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítésért felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Drónnal támadtak az oroszok egy személyszállító vonatot Ukrajna északkeleti részén, a csapásban 5 ember meghalt, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a civilek elleni támadást terrorcselekménynek nevezte. A magyar határtól indult Csap-Barvinkove járatot érte az incidens. Első alkalommal érte támadás azt a kőolajvezetéket Ukrajnában tegnap, amelyen keresztül orosz nyersolaj jut el Magyarországra, erről számolt be az ukrán sajtó. A dróncsapás tüzet okozott Lemberg területén. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Index megkeresésére közölte, az információk szerint magát a vezetéket nem érte a támadás. Az ukrán-magyar határszakaszon 3113-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Donald Trump szerint előrelépés van az orosz-ukrán háború megoldása felé vezető folyamatban. Az amerikai elnök a washingtoni fehérházat elhagyva újságírók előtt hangoztatta optimizmusát, írta meg az MT. Még a héten folytatódnak az USA közvetítésével múlt hétvégén Abu Dhabiban kezdődött háromoldalú közvetlen egyeztetések az ukrán-orosz és amerikai delegációk között. Donald Trump a gázai béke folyamat folytatásával kapcsolatban is előrelépésről beszélt, miután a palesztin Hamász kiadta az utolsó nála lévő 20 holttestét. Az elnök rámutatott, sikerült elérni az összes 20 átadását élve vagy holtan, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen. Egyben beszámolt arról, egyeztetett a szíriai elnökkel és hozzátette, hogy azzal az országgal kapcsolatos ügyekben is jól alakulnak a dolgok. Magyarország is részt vesz a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet a Civil Katonai Koordinációs Központ munkájában, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint ez ma a világ egyik legfontosabb helye. Végül az időjárásról: borult az ég, sokfelé esővel, az északi középhegység térségében átmenetileg havas esővel, hóval és akár ónos esővel is, helyenként megélénkült a szél, a csúcshőmérséklet plusz 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Ma egy olyan környezetbarát szert ajánlunk majd figyelmükbe, amely minden háztartásban megtalálható, és még pénztárca kímélő is. Először azonban a különböző kenhető kirémekről, pástétomokról és csatnikról kérdezzem Süye Károlyné Klárika nénit, mit is érdemes ezek közül kipróbálni.
Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Egy kocka ráma margarin szükséges hozzá, két tojás, kevés olaj, három gerezd fokhagyma, só vagy ételízesítő. Az elkészítése pedig az olajat felforrósítjuk, és beleöntjük a tojást, hogy a fehérje megpörcösödjön, tehát úgy, és azután összekavarjuk az egészet, és mint a rántottát sütjük, és beletesszük közbe az úzott fokhagymát, a három gerezd fokhagymát, és ezt jól megsütjük. A ráma margarint rákockázzuk, és takaréklángon ráolvasztjuk erre a tojásra, utána lehűtjük, és hűtőszekrénybe megdermesztjük. És amikor megdermedt, akkor kivesszük az egészet, és habverővel habosítjuk. Ez úgy viselkedik, olyan íze van, mint a kacsazsírnak, tehát olyan kicsit ikrás lesz, egy kicsit azok a kis tojáspörcöcskék, mint hogyha kis töpörtő lenne benne, és az íze, a állaga is nagyon hasonlít a kacsazsírra. Hát ezt friss kenyérre vagy pirítós kenyérre fogyasztjuk, és hát ezt megszórhatjuk különböző csirákkal is, amitől mindjárt fogok szólni, hogy ebbe az időszakban érdemes ilyeneket készíteni. Akkor már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk ez alatt a bőti időszakban. Én a tavalyi görögkatolikus kalendáriumban találkoztam egy nagyon jó pástétommal, ezt szeretném elmondani, magyaros pástétom a neve, Sikós Juditnak a receptje, ezt el is készítettem, és mindenkinek nagyon ízlett. Hozzávalók: egy darab vöröshagyma, négy gerezd fokhagyma, olaj, egy evőkanál élesztő, két deci zsemlemorzsa, két-három deci tej, só, bors, piros paprika, magyaros fűszerkeverék, és két darab tojás, 10-15 dek a füstölt sajt, és 15 dek a margarin. Ebből a mennyiségből elég tisztességesen lesz, tehát érdemes megfelezni, vagy negyedelni, és akkor egyik részét lerakni a fagyasztóba, jó lesz a bőt másik felére, vagy érdemes így elkészíteni. Én még amivel kiegészítettem ezt, hogy termelői piacokon lehet vásárolni füstölt tört paprikát, és akkor azzal még inkább azt a füstölt íz, mert a sajtba is, a füstölt sajt is jól kihozza az aromáját, de ezzel a füstölt paprikával még aromásabb lett. Tehát a vörös hagymát és a lereszelt fokhagymát olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a kimért zsemlemorzsát, valamint egy evőkanálnyi piros paprikát. A keveréket rövid ideig pirítjuk, majd tejjel felöntjük, és ízlés szerint fűszerezzük, só, bors, delikát, még paprika jöhet hozzá, ilyenkor menjen a füstölt paprika. A felvert tojásokat ezután adjuk hozzá, végezetül hozzákeverjük a reszelt füstölt sajtot és a kockára vágott margarint, és ezzel összeolvasztjuk. Hát ez különösen finom pirítós kenyérre, ahogy a Csikós Judit javasolja, de friss kenyérre is, ezt is készítettem már egy kalászrendezvényre, és ott nagyon íz lett a társaságnak, és a következő receptet már nagyon régen készítettem, mert ez a könyvem elveszett a Biblia helyes táplálkozás során, hát ebben rengeteg olyan pástétom van, amihez nem szükséges hús. Én csak egy élesztős pástétomot szeretnék elmondani. Ez nagyon bevált akkoriba. Már régen készítettem, de ezért lehet. Ehhez szükséges 2 fejvörös hagyma, 10 deka élesztő, a sárga budafoki élesztőt javasolnám, 2 evőkanál vegeta, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 kávéskanál őrölt kömény, nagyon finom a római kömény, ezt javasolnám, kevés majoranna, 1 kereszt összenyomott fokhagyma, sok vágott petrezselyem, zöld, só, piros paprika. 1 kislábasba elmorzsoljuk az élesztőt, és körülbelül 5 deci hideg vizet öntünk rá. A vöröshagymát megpároljuk, a felkavart vizes élesztőt hozzáöntjük a megpárolt hagymához, sózzuk, borsozzuk, félig besűrítjük. Állandó kavarás mellett beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd tűzről levéve beleütjük a tojásokat. Beletesszük a fűszereket, petrezselyem, zöldet, fokhagymát, és mindezzel jól összekavarva kicsit még sütjük, még a tojás meg nem sül benne. Hidegen, kenyére kenve fogyasztjuk, ez nem lehet sokáig tárolni, mert erősen romlandó, tehát lehet, hogy 5 deka élesztőből kezdje el, aki még nem evett élesztőpástétomat. A májusra hasonlít nagyon az íze, viszont ez is lefogyasztható, ha elkészíti egyszerre az egész mennyiséget. És nem beszélve arról, hogy az élesztő nagyon sok D-vitamin tartalmaz, ebbe a téli időszakban hasznosan jön a szervezet számára, és hát van, aki magába is megeszi az élesztőt, én nem szoktam ilyesmit, de nagyon jó. Akkor van még egy olyan, amit érdemes megcsinálni ebbe az időszakba is, különböző csatnikat. Ez is kiegészítheti a reggel is, vagy a vacsorát, akár mindenhez adható. Hát ehhez, ami fontos, lilahagyma, fokhagyma, bármilyen gyümölcs, fűszerekként a gyömbér, a fahéj, méz, vagy barna cukor, lehet hozzá egy pici erős paprikát is tenni, hogyha nem gyerekeknek készül, és balzsamecet só szükséges hozzá. Itt is megpároljuk a lilahagymát a fokhagymával, hozzá szereteljük a gyümölcsöt, ezzel is pároljuk, ez lehet ilyenkor 1-2 körte, vagy alma, vagy banán, ami most kapható, 1 kevés gyömbér, fahéj, amit már mondtam, én mézzel csináltam, és ezt is üvegekbe eltárolható a hűtőszekrénybe 1-2 hétig, hát lilahagymából, abból bőven az 1,5 kilóból legalább készüljön.
Gyújts a gyertyát, hogy mi is lássuk, hogy benned él az üzenet. Emlékezz, te is voltál álmodozó kisgyerek.
Legyen igaz, most minden szó, üljünk együtt a tűz köré, higgyük el, hogy ott a holnap, ahol a föld az égkel összeér.
Amíg múlik a perc, te csak tarts most a lángot, ülj még közel, ne add még a világot, sűrű az ég. A fény utat tör az ében, itt hagyom most veled egy részen. Amíg múlik a perc, te csak tarts most a lángot, ülj még közel, ne add még a világot, sűrű az ég. A fény utat tör az ében, itt hagyom most veled egy részen. Hagyom most veled egy részem.
Már Klári néni említette a csírákat. Egyre többször találkozhattunk a boltok polcain is különböző magok csíráival. Ezeket elkészíthetjük mi magunk is otthon. Na de milyen magokat választunk ehhez, és egyáltalán hogyan fogjunk neki ehhez a csíráztatási folyamathoz?
Én most négyféle magot vásároltam a bioboltba, de már évekkel ezelőtt készítettem én is csirákat. Hát amit tudok ajánlani, a mustár csirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsú, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 nap között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami másat kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanál mag elégséges az első adag elkészítéséhez, és ezt 20 Celsius fokos szobába rakjuk be. Világos legyen, de ne süsse a nap, ez a lényege. Naponta 2-szer kell mindig meglocsolni, de nem állhat alatta a víz. Nem kell alá tenni se ruhát, se csiráztató papírt ebbe, de fontos, hogy minden nap 2-szer hát megspiccelni, nem úgy locsolni, hogy álljon alatta a víz. A mustár csiráját az 2-3 nap alatt a mustármag kicsirázik. Ez kiválóan fogyasztható vajaskenyérrel, levesekbe, joghurtokba, egy kicsit erős íze van, de antibiotikus hatása is van. Tisztítja a nyálkahártyát, epére, májra kedvezően hat, csökkenti az emésztési zavarokat, élénkítő hatása is van, és izomfájdalomat is enyhíti, és vértisztító hatása is van. Tehát érdemes ezt a mustármagot így használni. A zsázsamag az hosszabb ideig csirázik, az 4-7 nap szükséges hozzá, és itt is azt felhívom a figyelmet, hogy víz soha ne álljon a növényen, de ezeket a magokat mielőtt elkezdjük csiráztatni, mindig meg kell mosni. Egy sűrű szűrőbe rakjuk bele azt az 1-2 kanálnyi magot, és mossuk át a csap alatt, és úgy tegyük a csiráztató edénybe. A zsázsamag is enyhén csípős ízű, az viszont egy kicsit kesernyés, műzlibe, joghurtba, túróba, salátába kiváló. A retekmag az 3-5 nap alatt csirázik ki, enyhén csípős ízű, sokféle ételbe használható, nyersen vagy párolva. Hát itt legtöbbet mindegyiknél műzlibe, joghurtra, túróba, salátába, keverékhez rakva, de szerintem így a kenyereket, amit az előbb említettem, pástétomokra megszórhatjuk azt is. Hát először próbáljuk ki, hogy ízlik-e az az íz, és akkor úgy szórjuk meg az egészet. Én szerintem, ha nincs petrezselyem zöldünk, ilyenkor ezek a csirák is helyettesíthetik azokba az ételekbe, amihez javasoltam a petrezselyem zöldet. És hát a csicseri borsó az, ami 2-3 nap alatt elkezd csirázni, íze a friss mogyoró ízéhez hasonlít, sok vasat és fehérjét tartalmaz. Antioxidáns, szabályozza az inzulin szintet a cukorbetegeknél, ez nagyon fontos. A rostanyaga kedvezően hat az emésztésünkre, sokféle ételbe használható, de ez kifejezetten csak párolva javasolt, mert a babhoz hasonlóan viselkedik, és nyersen nem szerencsés. Hát műzlibe, joghurtba, túróba, salátába keverve kiváló ízű. Én most fogom ennek a 4 növénynek a csirázását megcsinálni, bízom benne, hogy elnyeri a tetszésünket. A zsázsamagot már azt, meg mustármagot is csiráztattam, még csicseri borsót nem, de megpróbálom, és majd próbálom használni. Említettem többször azt, hogy vágott petrezselyem kell. Most felmerül az a kérdés, hogy így februárban, márciusban honnan vegyünk zöld petrezselyemet. Hát erre már ősszel gondolhatunk, amikor felszedjük a zöldséget, vagy úgy veszünk a piacon zöldjével együtt zöldséget, hogy felaprítjuk apróra, és berakjuk a fagyasztóba. Most ezt többféle formába, én kis üvegekbe szoktam rakni, de akkor több időm van, akkor a jégkocka tartóba tömöm meg, és akkor úgy fagyasztom le, és akkor mindig csak annyi adagot veszek ki, tehát így is lehet. Meg akinek kertje van, és érdemes mindig kint hagyni ősszel egy pár pecsezselyem gyökeret, mert az már látom én is most a kertben, nem sok van nekem, de már szép zöld, úgyhogy hamarosan lehet róla csipkedni, de az még kevés. De most valamelyik áruházba vásároltam zöldséget, olyan gyönyörű nagy zöldje volt, úgyhogy most azt is tudom használni, de szoktam összekötni zöld pecsezselyemet zellerrel, lestjánnal is, és akkor azt különböző levesekhez használom fel, tehát érdemes ősszel vagy a nyár derekán már úgy, ha van fölösleges pecsezselyem zöldünk, vagy úgy vásárolunk a piacon, hogy jó sok zöldje van, de pont aznap nem kell, akkor azt érdemes így betárolni télire.
Ez a jégkocka tartós ötlet, ez nagyon jónak tűnik, hiszen itt is már a mennyiség eleve adott lesz, és mint kvázi egy leves kocka, már a mennyiséget is jobban tudjuk ez alapján.
Engem most a leves kockáról jut eszembe, hogy nem mondom, hogy sűrűn csináltam ilyet, de legalább kétszer biztos, és erre több idő kell, meg egy kicsit odafigyelés is, hogy amikor betegség volt a családban, akkor kifejezetten orvosi utasításra abszolút nem használtunk ételízesítőt, mert annyi a telítetlen zsírsav benne, meg tehát egyen nem túlzottan egészségesek, főleg ezek a leveskockák nem, és akkor úgy gondoltam, hogy majd én csinálok házi leveskockákat, és akkor lehetett kapni abba az időbe, de lehet, hogy most is, csak most nem figyeltem rá, a bujka combcsontot, mikor kifilézik, az egy ilyen kocsonyás réteg veszi ott körül, akkor abból vettem egy két adagot, vettem hozzá egy kiló csirkelábat, ugye ez mind azért, hogy kocsonyásodjon meg majd a leves, és jó sok zöldséggel bezöldségeltem, és tengeri sót raktam ebben, jó sokáig főztem, már a húst, a zöldséget nyilván kevesebb ideig, és akkor leszűrtem a levet, és összeturmixoltam ezt a zöldséget, és akkor összekeverve ezt is jégkockatartóba raktam bele, vagy ilyen fél decis kis műanyag poharakba raktam, és akkor az egy-egy leveshez elegendő volt. Tehát ez is, akinek van több ideje, érdemes elkészíteni, mert nagyon jó íze van, és kiegészíti. Na most mondjuk ezt nem éppen bőti időszakra mondom, aki hús nélkül akar táplálkozni, mert ebbe hús léfoly, de máskor különböző zöldséglevesekhez, egyébhez kiválóan használható.
Mondd, hová tűnt a szín a szívünkből, hogy feszült közénk ez a fakó víztükör. Lélekörlő napok jöttek, s elvesztél. Fájó lett, hogy más nagyon ki melletted él. De nincs elveszve még, hisz túl mélyen szép, és nem egy villanással minden visszatér, s újra él, újra él, újra él, minden visszatér.
Beszéljünk házi praktikákról is.
Eszembe jutott egy idős néni, ő kötényeket vart nekem éppen, és mondta, hogy hát kedvesem, azt mondja, én mindig sok ecetet használok itthon a háztartásban, mert mindent azzal takarítok, tisztítok, lefolyót, egyebeket, és mondott egy néhány dolgot akkor ott, és hát kezembe került egy könyv, aminek az a címe, hogy házi praktikák, fortélyok és egyebek. Na és most ilyen szemmel néztem ezt végig, hogy az ecet mi mindenre jó, és hát teljesen ledöbbentem, hogy 30-valahány dolgot belítettem ebből, és hát úgy voltam vele, hogy ma egyet ki is kell, mert néhányat használtam már ezek közül én is, de mondom, egyet kipróbálok, mert ha ez jó, akkor elmerem mondani a többit is, mert bizonyára a többi is nagyon hasznos. Méghozzá a matt és oxidált résztárgyakra azt a javaslatot, hogy eszet és só keverékével tisztítsuk meg. És akkor elkezdtem, hogy mi is van nekem otthon vörös rész vagy sárga rész, és hát van egy mosaram, amit édesanyámtól örököltem, és egy bányászlámpa, amit édesapámtól örököltem, és ezeknek a tisztítását kezdtem el így sóval és ecetkeverékével, és hát megújultak, mondhatom. És a küszöbeimen, az ajtó küszöbein egy-egy vagy két rész lemez fut, hogy ne kopjon le ugye a küszöb, és hát ezek nem voltak már valami szépek, hiába használtam azelőtt elég drágán vásárolt direkt ilyen speciális tisztítószert, nem tudtam őket, és most neki térdeltem a küszöbökhöz ezzel a sós, ecetes vízzel, és hát olyan gyönyörűek lettek ezek a részpántok rajta, hogy merem javasolni a többi receptet is, hogyha ez ennyire jó lett. Semmivel nem tudtam még ilyen szépé tenni, talán olyan, majdnem olyan, mint újkorában volt, pedig már 31-nehány éves a házunk, tehát akkor készült ez a lemez rá, úgyhogy tudom ajánlani a többit is, amit elsorolhatok most. Hát, ha nem is mindet tudják megjegyezni a kedves rádió hallgatók, de ha csak néhányat már, akkor is úgy érzem, hogy hasznos elmondani ezeket. A halszag vagy hagymaszag eltávolítása, mosogató vízbe ecetet tegyünk, kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hideg ecetes vízbe mátjuk, szűkebbek lesznek annélkül, hogy elveszítenék a formájukat. A fürdőkádnál a csöpögő meleg víztől elszíneződött részét ecettel öntsük le, néhány óráig rajta hagyjuk. Ugyanezt érhetjük el ugyan a citrommal is, tehát nem fogom mindig mondani, de a citrom hasonlóan viselkedik, mint az ecet, csak ugye az jóval drágább. Tehát nem ez a 30-40%-os citromkeverékekre gondolok én. Akkor akik dohányoznak, a szobába érdemes estére tenni vízzel teli tálat, ecetes vízzel teli tálat, akkor elmegy a dohányfüst szaga. Ha hűtőszekrényt rendszeresen időközönként ecetes vízzel kitöröljük, akkor az ételek hosszabb ideig frissek maradnak, nem veszik át egymásnak a szagát. A vízkő eltávolítása a kávéfőzőről vagy a vízforralóról, ha ecet és kevés hideg víz oldattal átfolyatjuk a kávéfőzőn, majd felforrósítjuk a vízforralóba, és majd hideg vízzel jó kiöblítjük ezeket. A kenyeres doboznál is hasznos, ecetes vízzel lehet a legjobban tisztán tartani, ez megakadályozza, hogy a kenyér megpenészedjen. Az eldugult mosdó vagy mosogató kagyló ismét lefolyik, ha egy éjszakára körülbelül 2 dl ecetet öntünk a lefolyóba, és másnap megtöltjük forró vízzel, és egyszerre lefolyatjuk az egészet. A tűzhely főzőlapját ecettel vagy citromlével bedörzsölve tisztítjuk, vagy néhány csepp olajjal kifényesíthetjük. A kristályváza tisztítása ecetből, kávézacból és vízből készült keverékkel megtöltjük, és egy időre állni hagyjuk, utána vízzel jól kimossuk. Akkor a szűknyakú palackba vagy szűknyakú vázába könnyen eltávolítható a szenny és a vízkőfolt, ha egy összevágott burgonyát, ecetet és sót teszünk bele, és többször összerázzuk, és egy ideig állni hagyjuk, utána vízzel jól kiöblítjük. A szemüvegünket és ecetben mártott pihementes rongyal tisztíthatjuk meg, de az ételeknél is használhatjuk, hogyha az étel túl sós, néhány csepp almaecettel és ugyanígy annyi cukorral semlegesíthetjük a sóságát. Ha halat elkészítése előtt ecettel bedörzsöljük, nem csak a halíz enyhül meg, hanem nem esik könnyen szét a forgatáskor is, amikor sütjük a halat, és érdemes alkalmazni. A főtt hús ízletesebb és puhább lesz, ha a vízbe egy kevés ecetet öntünk. Az inas hús is megpuhul, ha 2-3 evőkanál ecettel főzzük. És hát ez egy nagyon régi kipróbált, hogy a haj ecetes öblítése után jobban kifésülhető hajmosás után. Gyerekkoromban, amikor csak lehetett, esővízbe mostuk a hajat, és hát akkor még nem voltak ilyen különböző samponok, mint már most lehet rengeteg félét kapni, és még akkor házi szappannal mostunk hajat, és édesanyám mindig ecetes vízzel öblítette le a hajunkat. Kiskorunkban persze később meg magunknak csináltuk, de nagyon jó a lábgombásodás ellen egy gyakori ecetes lábmosás, sőt sokkal jobban felpuhul a bőr, ezt magam is kipróbáltam, hogy könnyebben lereszelhető a megkeményedett bőr, hogyha ecetbe áztatjuk, és hát itt főleg a nagy takarításnál most én az ablak lemosó vizébe mindig öntök ecetet, és így nem lesz foltos az ablaka későbbiekben sem.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika hasznos tanácsait hallották. Az Otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13:05-től és vasárnap 8:05-től ismét meghallgathatják.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa elfogadta Varga Lajos lemondását a Váci Egyház megye segédpüspöki tisztségéről. Leó pápa a Rota Romana bírósághoz. Őrizzék az igazságot, gyakorolják a szeretetet a keresztény igazságszolgáltatásban. A Szent Atya találkozott latin-amerikai és karibi energiaügyi vezetőkkel. Interjú Nagy Katalinnal, a Fraknói Történeti Kutatócsoport rezidens kutatójával a most megjelent tanulmányi kötetükről.
14. Leó pápa elfogadta Varga Lajos lemondását a Váci Egyházmegye segédpüspöki tisztségéről. Január 25-én vasárnap délben a Szentszék hivatalos közleménye röviden jelezte, a Szent Atya elfogadta Varga Lajos váci segédpüspök lemondását. Varga Lajos püspök atya múlt év december 5-én töltötte be 75. életévét, és az egyházjog szerint benyújtotta lemondási kérelmét. Varga Lajos atya 1950. december 5-én született Budapesten, ahol a piarista gimnáziumban érettségizett. A Váci Egyházmegye papnövendékeként az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán tanult teológiát, majd 1974. június 23-án szentelték pappá Vácot. 1979-ben szerzett teológiai doktorátust a Budapesti Hittudományi Akadémián. 16. Benedek pápa 2006. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye segédpüspökévé, július 15-én szentelték püspök ki a Váci Székesegyházban. Jelmondata: Speculator semper in alto stat, az őrszem mindig magaslaton áll. Lajos atya 2006-tól az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója. További áldott immár emeritus püspöki szolgálatot kívánunk.
Leó pápa a Rota Romana bírósághoz. Őrizzék az igazságot, gyakorolják a szeretetet a keresztény igazságszolgáltatásban. Hétfőn fogadta 14. Leó pápa az apostoli szentszék rendes fellebbviteli bírósága a Rota Romana 400 tagját a törvénykezési év megkezdése alkalmából. A szentszéki bíróság tagjait mindig a fele barát iránti szeretet vezérelje, amely mindenek fölött az ő üdvösségüket keresi Krisztusban és az egyházban, ami az evangélium igazságának követésével jár.
In questo nostro primo incontro vorrei anzitutto esprimere il mio apprezzamento per il vostro lavoro.
A Szentatya első ízben találkozott az ügyek kivizsgálásával, illetve az ítélethozatallal megbízott ügyhallgatókkal, auditores, akiknek elismerését fejezte ki értékes szolgálatukért, amellyel segítik a pápa egyetemes törvénykezési feladatát. Veritatem facientes in caritate. Igazságban kell élnünk és szeretetben. Ez a kifejezés jól alkalmazható az igazságszolgáltatásban folytatott mindennapi küldetésükre. Leó pápa visszatért arra az alaptémára, amely hangsúlyosan megjelent elődei beszédeiben 12. Piusztól Ferenc pápáig a Rota Romana bíróságra vonatkozóan, vagyis arra a kapcsolatra, amely tevékenységüket összeköti az igazsággal, és amit az igazságosság magában foglal. Szoros kapocs áll fenn ugyanis az igazságosság igazsága és a szeretet erénye között. Nem két ellentétes elvről van szó, hanem két egymással egységet alkotó dimenzióról, amely legmélyebb összhangját magának Istennek a misztériumában nyeri el, aki a szeretet és az igazság. Ez az összefüggő kapcsolat folyamatos és pontos kritikai egzegézist, történeti kritikai módszert követel meg, mivel a törvénykezés gyakorlásában nem ritkán dialektikus feszültség merül fel az objektív igazság és a szeretetteljes gondoskodás között. Olykor megtörténhet, hogy túlságosan azonosulnak a hívek szenvedéseivel, és ez az igazság veszélyes relativizálásához vezethet. Egy rosszul értelmezett együttérzés azonban félő, hogy elhomályosítja a bírósági hivatal számára az igazság feltárását. Ez megeshet a házasságok érvénytelenségét kimondó ügyeknél, vagy más eljárásoknál is, ahol az objektív, szilárd alapot nélkülöző lelkipásztori jellegű döntés alássa a szigort és az egyenlőséget. Másfelől az igazság hideg és távolságtartó megállapítása esetén háttérbe szorul a személyek iránti szeretet, a tisztelet és az irgalmasság, melyeknek ugyanúgy jelen kell lenniük az eljárások valamennyi szakában. Az igazság és a szeretet kapcsolatában segítségünkre lehet Pál apostol tanítása, aki így buzdít: inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Szent János így ír erről: ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az igazság szolgálatában. 16. Benedek pápa ezt választotta püspöki elmondatának: az igazság munkatársai. És ezt domborította ki Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában. A szeretetet az igazsággal kell összhangba hozni, az igazságot pedig a szeretettel. A szentszéki bíróság tagjait tehát mindig a fele barát iránti szeretet vezérelje, amely mindenek fölött az ő üdvösségüket keresi Krisztusban és az egyházban, ami az evangélium igazságának követésével jár. Az egész egyházi bírósági tevékenységet a Salus Animarum, a lelkek üdvössége kell, hogy meghatározza. A szeretetben megvalósuló igazságban kell elhelyezni a kánonjogi eljárások valamennyi aspektusát. A per minden szereplőjét a jogos ítélet kell, hogy motiválja, amelyhez szigorú intellektuális egyenesség, szaktudás és tiszta lelkiismeret szükséges. Az egyházi bíróságok munkáját a szeretetben való igazság szolgálata jellemezze, amit az egész egyházi közösség, különösen az érintett hívők értékelni tudnak, legyen szó szentségi házasságról, kánonjogi vétségről, elszenvedett igazságtalanságról vagy jogérvényesítésről. A híveknek és az egész egyházi közösségnek joga van a korrekt és gyors ügymenetre az eljárásokban, mert ez kihat lelkiismeretükre és életükre, állapította meg a pápa. Veritatem facientes in caritate, igazságban és szeretetben, ez igaz az ügyvédekre, ügyészekre és a bírákra egyaránt. A bíró legyen békességszerző, aki megerősíti az egyház egységét Krisztusban. A szentségi házasságok érvénytelenségével kapcsolatban óvatosságra int a pápa. Az egyszerűsített házassági semmiségi pereknél is, melyeket a megyés püspök előtt lehet lefolytatni, fontos, hogy ugyanolyan figyelemmel és szigorúan járjanak el az érvénytelenség kimondásában, vagy a rendes eljárás szükségességének megállapításában is. Leó pápa tehát arra buzdít, hogy tudományos komolysággal és a tanítóhivatal iránti hűséggel folytassák az egyházi házassági jog tanulmányozását és alkalmazását. Igényes és magas szintű küldetésükben arra hivatottak, hogy szigorúan, de nem mereven őrizzék az igazságot, és mulasztás nélkül gyakorolják a szeretetet. Ebben az egyensúlyban, ami valójában egy mély egység, kell, hogy megmutatkozzon a valódi keresztény igazságszolgáltatás, zárta beszédét a Róta Romana bíróság tagjaihoz 14. Leó pápa, majd Mária az igazság tükre közben járására bízta munkájukat.
A pápa találkozott latin-amerikai és karibi energiaügyi vezetőkkel. Az elődje által elindított hagyományt követve, Leó pápa találkozott a Latin-Amerikában és a Karib térségben működő energia és kritikus ásványi anyag ágazatbeli üzleti vezetők egy csoportjával. Tevékenységük a hidak építésétől a területi szükségleteken át, a közös otthonunk gondozására és a tisztességes munkára vonatkozó törekvésekig terjed. 14. Leó pápa első Urbi et Orbi áldásakor mondott beszédében arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd és a találkozás révén építsenek hidakat, illetve hogy népként működjenek együtt a béke érdekében. Ennek eredményeként január 24-én szombaton délelőtt a Vatikánban szinodális találkozóra került sor, amelyen egy kis csoportnyi Latin-Amerikában és a Karib térségben működő energia és kritikus ásványi anyag ágazatbeli üzleti vezető vett részt. A 2022-ben megkezdődött Építsünk hidakat kezdeményezés keretében ez volt a 7. találkozó, amelyet a Pápai Latin-Amerika Bizottság koordinált a Ferenc pápa által rábízott küldetés részeként, és Robert Prevost akkori bíborossal, a bizottság elnökével együttműködve. A kezdeményezés célja a befogadás hídjainak építése az egyetemekkel, a megbékélés hídjainak építése a szakszervezetekkel, az üzleti szövetségekkel és a szervezet közösségekkel, valamint a testvériség hídjainak építése a regionális püspöki és egyházi konferenciákkal. A küldetés megvalósítása érdekében az Építsünk hidakat kezdeményezés magában foglalja az adott területek szükségleteire és a közös otthonunk gondozására, valamint a tisztességes munkára vonatkozó törekvések figyelmes meghallgatását. Emellett a különböző területi szervezetek közötti közös társadalmi megkülönböztetéssel is foglalkozik a pápák társadalmi tanításának fényében, valamint az igazságos átmenet felé vezető folyamatok elindításával. Eddig 6 szinodális találkozóra került sor Amerika szerte, püspökök és a különböző szereplők között. Először 2022-ben a püspökök és a tudósok között. A második találkozóra Ferenc pápa és az amerikai, afrikai és ázsiai egyetemi hallgatók között került sor a Vatikánban 2022-ben és 2023-ban. A harmadik találkozót Ferenc pápa és a latin-amerikai és karibi egyetemi rektorok között tartották a Vatikánban 2023-ban. A negyedik találkozóra a latin-amerikai és karibi püspökök, szakszervezetek, üzleti szervezetek és szervezet közösségek között került sor a SELAM 2024-es ülésének keretében. Az ötödik találkozót az Észak, Közép- és Dél-Amerika, valamint az Iberó-Amerika püspökei és egyetemi rektorai részvételével tartották, akiknek 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2025-ös Rio de Janeiro-i tanácskozásukra. A hatodik találkozóra az Észak, Közép- és Dél-Amerika püspökei, szakszervezetei, üzleti szövetségei és szervezet közösségei között került sor 2025-ben az USA püspöki konferenciájának szervezésében. Ezen találkozók eredményeként javaslat született arra, hogy Latin-Amerika és a Karib-térség három szektora találkozzon a Szentatyával és folytassanak párbeszédet a bíborosok által, a Szentszék sajtóirodájában bemutatott igényekről és törekvésekről. Ezek a következők voltak. Az Élet egy hajszálon függ című dokumentum 2024-ből, és a Felhívás a klíma igazságosságra és a közös otthonunkra 2025-ből. A Pápai Latin-Amerika Bizottság január 24-ére hívta össze a hetedik találkozót, hogy párbeszédet építsen a béke érdekében a kritikus ásványkincsektől függő gazdasági fejlődés okozta feszültségek, valamint a társadalmi és a klíma igazságosság iránti felhívás közepette, mint a mindenki számára megteremtendő bőséges élet feltétele. A találkozóra üzleti vezetők egy kis csoportját hívták meg, hogy osszák meg nézőpontjukat a latin-amerikai és karibi szektort fenyegető veszélyekről és lehetőségekről, továbbá, hogy közösen elmélkedjenek arról, mi várható, mit ösztönözhetnek és mit remélhetnek. Eredetileg ezt a találkozót 2025. január 24-ére tervezték Ferenc pápával. Egészségi állapota miatt azonban elhalasztották Prevost bíboros a Pápai Latin-Amerika Bizottság elnökének kérésére. A Leó pápával tartott magán audiencia előtt a csoport közös reggelire gyűlt össze, amelyet a Pápai Latin-Amerika Bizottság szervezett az üzleti vezetőknek.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nagy Katalin történészt, a Fraktnói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport kutatási rezidensét, aki első alkalommal jön hozzánk a Vatikáni Rádióba, de van egy összekötő kapocs, mégpedig Tusor Péter tanár úr, aki gyakori vendégünk itt az ő könyveivel. Katalin, először arra kérem, hogy mutatkozom be egy szakmai dolog a kedves hallgatóinknak.
Nagyon köszöntök minden kedves hallgatót, ahogy említettük, a Fraktnói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tagja vagyok. 2019 óta dolgozok Tusor Péter tanár úr vezetése alatt. Én, mint kutatási rezidens vagyok jelen, ez egy folyamatos jelenlét, tehát gyakorlatilag én itt élek Olaszországban, és követem a kutatócsoport kutatási munkáját, és a magyar kutatók segítségére is állok, tehát egész évben itt tartózkodom, itt élek, és állok a kutatók rendelkezésére.
Milyen sajátos szakterületben specialista? Ugye a történettudomány nagyon-nagyon tág, viszont egy rétegben az ember mérássa magát.
Igen, 2019 óta én több projekten is volt alkalmam a kutatócsoporttal dolgozni. Az első nagy projekt az egy inventárium volt, a Nunciatura dell'Ungheria 1920-tól 1939-es évig tartó anyagát néztem át a Vatikán apostoli levéltárban. Ebből egy új olasz nyelvű inventárium született, és jelenleg pedig modern történeti korszaki projekten dolgozom.
Kezemben tartok egy kötetet, amit éppen Katalintól kaptam, Protagonistie, Collaboratori, főszereplők és munkatársak, közreműködők címmel, amelyben a szerző között ott szerepel Tusor Péter is, Nagy Katalinnak a neve is. Arra kérem, mutassa be ezt a könyvet röviden.
Fraktnói halálának centenáriumára egy egész éves programokkal készült a kutatócsoport. Az egyik első legfontosabb program ez a nagyváradi emlékkonferencia volt, majd pedig a római nemzetközi szimpózium. Ez a kötet a Római Nemzetközi Szimpózium legújabb terméke, tehát olasz nyelven, sőt a kutatócsoport munkáját kiegészíti a különböző külföldi kutatók munkája, például cseh, morva, osztrák, római történetkutatás mellett lengyel munkák is kapnak hangsúlyt.
A szerző között ott szerepel egy tanulmány Nagy Katalintól. Mutassa be nekünk a saját tanulmányát.
Tanulmányom összegzi Fraknói munkálatainak kezdetét, tehát az 1881-es évtől, amikor a vatikáni apostoli levéltár, tehát akkor még titkos vatikáni levéltár megnyitott a kapuit a kutatók előtt. Gyakorlatilag Fraknói már 1860-tól voltak kapcsolatai Rómával és a vatikáni levéltárral és könyvtárral is, tehát a kutatásai már hamarabb kezdődtek, mint igazából maga a levéltár megnyitása. Miután a levéltár megnyílt a kutatók elől, Fraknói folytatta tanulmányait állandó jelenlétével. 1881-85 között fennmaradt tanulmányi kérelmei a prefektusi levéltárban kaptak helyet, és ezeket tanulmányoztam 1881-85 között, ami gyakorlatilag leírja, hogy kezdi el Fraknói a kutatásait, pontosan melyik fondokat kérte, hogy tanulmányozhassa a helyszínen, és így gyakorlatilag teljes képet kapunk a kezdeti tanulmányairól Fraknóinak.
Köszönöm szépen, és gondolom, hogy ez egy közbenső lépés, a munka, a kutatás tovább folytatódik, sok sikert hozzá, és reméljük, hogy ismét találkozunk majd. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Nagy Katalinnal, a Fraknói Történeti Kutatócsoport rezidens kutatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Zelg Zoltán. A semmi. A sivatag. Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha meg-megállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
Zák Zoltán a Semmi, a sivatag című versét Blaskó Balázs mondta el. Zák Zoltán 1906. december 18-án látta meg a napvilágot Érmihály falván egy szegény zsidó kántor Zelkovics Ermin és Herskovics Mária gyermekeként. Édesapját korán elvesztette. Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1921-től Szatmárnémetiben dolgozott. 1925-ben Budapestre költözött, a gazdag és ízes magyar nyelvvel felszerelkezve, szépen csengő, durvaságtól és trágárságtól mentes verseket írt. 1927-ben kitoloncolták Romániába, ahonnan hamarosan visszaszökött Magyarországra. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban. Első verses kötetét 1930-ban adták ki, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. A II. Világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de épp bőrrel átvészelte. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 1949-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított, Kisdobos címmel, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival, és az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával másfél év után 1958. október 15-én szabadult. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a Sirály címet viselő, a feleségét sirató gyászdalával. 1964-től karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket írt az Élet és Irodalomba, 1965 és 67 között a Tükörben is megjelentek írásai. 1971-ben Robert Graves díjat kapott, az év legszebb verséért. 1981. április 23-án halt meg Budapesten.
A nap imája.
Uram, Istenem, tudom, hogy sem méltó, sem érdemes nem vagyok arra, hogy lelkem hajlékába jöjj, mert egészen puszta az is üres, és nincs benne számodra hely, hová fejedet lehajtsd. Ám, amint a magasságból érettünk leszállva megaláztad magad, ereszkedj le most az én alacsonyságomhoz is. Hisz nem könnyelműen járulok hozzád, Krisztus, Istenem, hanem a te kimondhatatlan jóságodban bízva. Nehogy közösségedből távol maradva a szellemi ragadozó zsákmánya legyek. Kérlek azért, uralkodóm, ki egyedül vagy szent, szenteld meg testemet és lelkemet, elmémet, szívemet és vesémet, és old szívembe a te félelmedet, tedd eltörölhetetlenné bensőmben megszentelésedet. Légy segítőm és oltalmam, vezéreld életemet békességben, tégy méltóvá, hogy egykoron szentjeid között a te jobbod felől álljak. Ámen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!